Manu Petit, Magyarország egyetlen művészeti podcastje.
Üdvözlök mindenkit a Taurus Kornu Petit podcast csatornáján. Én Herman Zsófia vagyok, és mai meglepetés vendégünk dr. Farkas Levente András, akinek egy TikTok csatornája van, meglepő módon március óta hatalmas robbanással, már 11 ezer, sőt több követőtök van.
12 ezer körül, igen, azt hiszem.
Elképesztő. A művészetről beszél nekünk, és olyan szenvedéllyel adja elő nekünk a művészet szeretetét, hogy minket is magával ragadt. Ezért meghívtuk ide a csatornánkba, hogy beszélgessünk egy kicsit, és elmondja a titkát. Szóval fogadjátok szeretettel Leventét, bemutatkozol nekünk pár mondatban.
Én is köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívásodat. A bemutatkozással kapcsolatban ugye ez az a kényes helyzet, hogy van, amikor ugye megkérik a gyerekeket az osztályterembe, hogy álljanak fel és mutatkozzanak be. Nekem ezzel kapcsolatban mindig valamilyen furcsa szorongás öntött el, viszont láttam egy videót, George Orwell-rel készült egy interjú halálos ágyán, és azon voltam megdöbbenve, hogy ott ugyanezt a kérdést felteszik George Orwellnek, hogy kicsoda az a George Orwell. És én lenyűgözve hallgattam, hogy ez a legendás angol író tulajdonképpen annyit mond magáról, hogy ő mit szeret és mit nem. Úgyhogy én most azt fogom mondani, hogy dr. Farkas Levente András vagyok, szeretem Párizst, az őszt, a mérgező nosztalgiát, az erős cigarettát és az édesanyámat.
Tökéletes bemutatkozás volt. És akkor térjünk is rá egy kicsit magára a témánkra, hogy hogy alakult ki nálad ez a kultúrával kapcsolatos viszonyod, hogy ennyire megragadott, és mikor kezdődött?
Én azt hiszem, hogy szinte születésem óta van bennem egy ilyen hajthatatlan és heves tűzzel égő kíváncsiság a megismeréssel kapcsolatban. Tehát amikor egész kisgyerek voltam, akkor szenvedélyesen olvasgattam a képes Bibliát, és rengeteg történet borzongató és fenomenális magaslatokba emelt egyébként ez az egyszerű írás, ami nagy részt egyébként képekből állt. És nagyon korán megtanultam egyébként olvasni, nem bírtam már ki az iskolát, ezért odafordultam egyszer az édesanyámhoz, és megkértem, hogy tanítson meg olvasni minél előbb, mert hajtott engem ez a tudásvágy, hogy én mindent tudni akartam, ami körülöttem van, ami körülöttem történik, és nem tudtam nyugodt lenni egy másodpercre sem. Aztán, ami nagyon sokat fordított még a helyzetemen, az egy halálfélelem. Egy kóros halálfélelemszerű jelenség volt, ami már ilyen 3-4 éves korom óta nyomja a lelkemet. Ma sem szabadultam még meg tőle, az az igazság, de hogy mindig úgy éreztem, hogy minél többet olvasok, minél többet látok, minél több festményt tanulmányozok, vagy minél többet gyűjtök magamba a rajtam kívülálló világból, annál inkább képes leszek valahogy megismerni az emberi élet eszenciáját, és annál inkább egyszerűbb lesz elfogadni a saját elmúlásomat. Valójában ez az, ami az én kíváncsiságomat motiválta. Ha nagyon egyszerűen kellene fogalmaznom, azt gondolom, hogy az ember megszületik, és készül arra, hogy egyszer majd el kell hagynia ezt a lélegző világot, és én egy szeretném minél több tartalommal és szépséggel megtölteni az időt, ami itt megadatott, kettő meg szeretném magam felvértezni majd arra jeles eseményre, amikor el kell hagynom ezt a világot. Úgy látom, hogy ez a magas kultúra, a heves érzelmek, a nagy élés és az élet megbecsülése nélkül, ez lehetetlen. És ez az, ami engem leginkább motivál, azt hiszem.
Azt hiszem, amiről te beszélsz, az, hogy tényleg élni. Mert
abszolút.
Amúgy le lehet tölteni az idődet úgy is, hogy semmi nem történik benne, de igen, én is ezt pártolom, hogy megélni a dolgokat lehet úgy is, hogy egy csoda, akármit, és akkor úgymond boldogan távozol, de lehet úgy is, hogy mindenben csak ugye a negatívat látod. Igen, ez bennem is így szokott dolgozni, úgyhogy abszolút átérzem, meg nekem ilyen saját történet, hogy én eredetileg matek szakra lettem számva, és úgy lettem festőművész, hogy egyszer csak azt mondtam, hogy na jó, fordítsuk meg, matek lesz a hobbi, a festés lesz a munka. És akkor váltottam, és ezért most téged is megkérdezlek, hogy te ugye jogásznak tanultál, és hogyan jött, hogy mégül egy TikTok csatornát indítottál?
Mindig is volt egy szenvedélyes érdeklődésem a történelem iránt. Mindig szerettem volna megérteni a nagy hatalmi ideológiák működését, a történelem pontos menetének a aprólékos folyását, ez szenvedélyesen foglalkoztatott engem. Hogy hogyan lettem jogász, azt mondanám, hogy a szüleim fegyvert fogtak a fejemhez, de az igazság az, hogy nekem sem volt feltétlenül jobb ötletem, hogy mit tanultam volna egyetemen ennél szívesebben. Szívesen elmentem volna még Rómába teológiát tanulni, ez az ebédlő asztalnál egy olyan 5 percig tartó beszélgetés volt, aztán ezt el kellett engednem. Úgyhogy én nem bánom, hogy jogot végeztem, mert ilyen szem. Az mindig fontos volt számomra az egyetemen, hogy én mindig egy ilyen repülő, szárnyaló karakter voltam, aki a fantázia világában és a gondolataiban élt, és a jogi egyetem az meg a másik felemet egy kicsit mindig a földön tartotta, ezért nem tudtam tényleg elrepülni a teljes nihilbe. Úgyhogy ez ilyen szempontból szerintem fontos volt.
Uh-huh. És a csatorna az, hogy jött az ötlet?
Hát mivel ez tényleg csak egy ilyen impressziószerű ötlet volt, hogy a kedvesemmel ültünk otthon, gondolkoztunk, itt van egyébként most a stúdióban, gondolkoztunk, és szinte egyszerre kipattant ez az ötlet így mindkettőnk fejéből, ugyanis az tőlem azért megszokott azoknak a körében, akik ismernek, hogy az átkaimat a világra köhögöm, hogyha kérik, hogyha nem. Ha kérik, ha nem. Úgyhogy azt gondoltam, hogy hát, ha erre van esetleg egy nagyobb igény, hogy mások is hallgassanak, ne csak az a pár emberből álló szűk kör, akik ezt végig szenvedik nap, mint nap. És akkor elkezdtem tényleg az olyan témákról beszélni, amik engem érdekelnek elsősorban. Úgy, ahogy én azokról szeretek beszélni, mert hát ugye sajnos ma egy olyan világban élünk azért mégiscsak, ezt az egyik videómban el is mondtam, hogyha egy énektanár kiejti azt a kifejezést a száján, hogy Mozart, akkor 500 gyerek ájultan fordul le a székéről az unalmában, és
igen,
az óriási
emlékszem
baj.
Emlékszem erre a videóra.
Ez baj.
Szerintem is nagy baj.
És hogy én nem akarom feltétlenül fárasztani azzal az embereket, hogy mi az a kontraposzt. Nyilván megbeszéljük, mert fontos, kell tudni az alapokat, mert úgy állunk neki formát bontani, hogy tudjuk az alapokat, de hogy azt hiszem, hogy a szépség befogadásának mégiscsak az lenne az értelme, hogy mindenki engedje szabadon az érzéseit és a gondolatait, és valahogy úgy próbáljuk megfejteni, hogy ez a Raffaello nevű csávó mit akart nekünk mondani. Úgyhogy valójában semmi új dolog nem történt, csak most időnként van, amikor meghallgatják 50 000-en azt, amit eddig 3 embernek mondtam.
De milyen jól tetted. Mi nagyon örültünk neki, amikor már felfedeztük a videóidat, mert mi úgy érezzük, hogy nekünk ez a dolog így döcög, tehát hogy a festészeten vagy a művészeten keresztül könnyebben fejezzük ki magunkat, mint szavakban. Ezért amikor felfedeztünk, akkor be is követtünk, és örültünk, hogy nem vagyunk egyedül ebben. Neked milyen tapasztalataid voltak ezzel kapcsolatban, negatív, pozitív? Látom, mert hogy nagyon sokan követnek.
Az fontos szerintem, hogy amit az előbb említettél, hogy persze a művészettel a legegyszerűbb kommunikálni. Nekem is volt egy ilyen karrierem, bár azt művészetnek nem nevezném, de tollat ragadtam én ebben az életben egy párszor. Hát egy ilyen félénk és elég silány minőségű Edgar Allan Poe és Zsida Jenő keveréke jött ki belőlem, úgyhogy aki engem olvasott, annak azt tanácsoltam, hogy inkább olvasson Edgar Allan Poe-t és Zsida Jenőt. És én inkább átálltam az esztéták oldalára, tehát azt gondolom, hogy az én erőm sokkal inkább rejlik abban, hogy elmondjam nagyszerű művészekről, hogy milyen nagyszerű dolgot hoztak létre, mint hogy saját magam alkossak valamit. Úgyhogy sajnos, amit említettél nekem, az a kegy nem adatott meg, hogy én az alkotásaimmal gazdagítsam a világot. Úgyhogy nekem az van, hogy beszélek róla.
De jól csinálod, tehát, hogy akkor ezt adta neked Isten, és jelsz vele, tök jó. Én nagyon örülök neki tényleg, hogy vagy nekünk. És akkor már ilyen utolsó kérdésnek megkérdezem tőled, hogy mivel mi egy kortárs csatorna vagyunk, én is kortárs művész, hogy mi a véleményed a magyar művészeti világról, hogy a múzeumok, a galériák, és illetve hát a magyar művészekről mi a véleményed?
Amit mindenképpen muszáj megemlítenem, hogy mi heti rendszerességgel járunk a Budapesti Zeneakadémiára, akár hetente többször is, és nagyon sokszor volt bennem egy ilyen pökhendiség, vagy nagyképűség, hogy a magyar kulturális közélet az rettenetesen silány minőségben, és tényleg felismerhetetlen állapotban van, de a Budapesti Zeneakadémián hétről hétre, napról napra olyan elképesztő koncertek vannak, hogy én lemerném fogadni, hogy Párizsban 1918-ban sem volt nagyszerűbb muzsika, mint ma Budapest szívében 2023-ban. Úgyhogy ez az, amivel mindenképpen szeretnék kezdeni, hogy a Zeneakadémia az egy templom. A múzeumokkal
szép
kapcsolatban...
Szép templom.
Szép templom, igen. A múzeumokkal kapcsolatban... Hát az igazság, hogy én a budapesti múzeumokat, azokat már rommá látogattam, tehát hogy az már kicsit olyan, hogy már tényleg észreveszem, hogyha egy képet éppen restaurálnak, vagy valami, nem tudom, megbetegedett a jegypénztáros hölgy, tehát hogy azt mi már rommá látogattuk, de én azokat is kimagasló minőségű cuccoknak találom, és mindenképpen érdemes azokat rendszeresen látogatni. És egyébként én úgy látom, hogy sokan is mennek. Fiatalok, idősebbek.
Igen, múzeumokban észreveszem én is. Én a galériákban hiányolom, tehát hogy tényleg konkrétan a kortárs fiatalokat nem veszem észre, hogy annyira meg szeretnék ismerni, pedig szerintem nagyon tehetséges művészek vannak, tehát az én társaim is nagyon kimagasló tehetségek, és van olyan, aki ugye külföldön jobban be van futva, pont azért, mert ugye jobban értékelik a kortárs művészetet, tehát hogy már ebből kifolyólag, és hogy ha valaki külföldön befut, gyakorlatilag Magyarországon el van zárva, mert egy egészen más eladási státuszba kerül, emiatt így le is maradnak róla. De hogy van olyan kortárs fiatal művész, akire azt mondod, hogy na, figyeljetek fel, vagy kedvenc galériád esetleg, aminek minden megnyitóján ott vagy.
Nem, ilyen nincsen. Nekem van egy furcsa viszonyom, azt hiszem, a kortársa, ez nem azt jelenti, hogy ne szeretném, de egy kortárs művész szeretnék megemlíteni. Ő egy színész, kedves barátom, őt Szent Györgyi Dánielnek hívják. Ő egy színész ember, szerintem fantasztikus munkát végez. Minden előadásán igyekszem ott lenni, és ő a Kaposvári Színművészeti Egyetemen végzett, és ami számomra megdöbbentő, az volt, hogy ezek a fiatalok olyan előadásokat tesznek le az asztalra, hogy az félelmetes. Nekem meggyőződésem, hogy egyik budapesti színház vasárnap esti előadása nem olyan, mint amit ezek az egyetemisták csinálnak. Láttam tőlük egy Platonov előadást, egy Csehov Platonov, ez az orosz Don Juan, és kedves barátom volt Platonov, amikor részeg. Minden alkalommal. És egy olyan elementáris erővel ható, ősi, tényleg kicsit ijesztő, és egyébként meg nagyon modern és lendületes előadás volt, hogy lenyűgöző. A képzőművészekkel kapcsolatban nem tudom. Nekem van mindig egy ilyen véleményem a kortárs művészettel kapcsolatban, hogy itt mi már mindent láttunk. És én attól tartok, ez az én félelmem, ezt is mondtam már azt hiszem egy videómban, hogy ez az én félelmem, hogy mi már nem fogunk Mozartokat és Renoákat látni a jövőben, hogy ennek már vége. És azt gondolom, hogy van feladata ugyanakkor a kortárs művészeknek még az életünkben és a világunkban. De hogy amit említettél az előbb, hogy én ettől óva inteném a világunkat, hogy a művészetből üzletet csináljunk. És az igazság az, hogy ez nem a Medici család által vezetett Firenze, ahol élünk. Az egész világ nem az a hely már nagyon. Úgyhogy egy művésznek elsősorban arra kell koncentrálnia, hogy holnap hogy fog lemenni a közértbe, és hogy fog venni magának egy zsömlét.
És sajnos így van.
Igen, és ameddig ez a probléma fenyegeti a művészvilágot, addig, amit alkot, az is nagy mértékben befolyásolva van a piaci igényeknek tulajdonképpen.
Azzal részével egyetértek, hogy van egy réteg, amelyik kiszolgálja a közönségét, és sajnos ennek a szaga is érződik.
Abszolút, abszolút.
És ezzel problémák vannak, nem akarok most említeni neveket, mert...
mert így elegáns.
Igen. De azért szerintem vannak olyan művészek, akik ezt figyelmen kívül hagyják, pont az, hogy mondjuk 8 órában dolgoznak, és mellette még ezt csinálják, meg azt csinálják, és minden energiájukat beleteszik, és nem érdekli őket. Tehát, hogy én személyesen is ismerek olyan művészt, akit nem érdekel, hogy nem eladható a munkássága, egyszerűen csinálja, mert jön belőle, és át akarja adni.
Az jó, igen. Tehát, hogy én szerintem ott kezdődik valahol a probléma, hogy el kellene felejtenünk ezt a kifejezést, hogy művész. És akkor mindenki csinálja a maga nagyon izgalmas, nagyon érzelmes, nagyon szenvedélyes remek műveit, és majd egyszer megnézzük, hogy kit, és mit, és hol, és mit, és hogyan csinált. De hogy én kicsit mindig úgy éreztem, azért is bántam én magam óvatosan azzal a tollal, mert én kicsit úgy éreztem, hogy ez mindig, az alkotás az mindig egy örökbetekintés. Tehát, hogy itt most nem szabad, hogy számítson az, hogy mi lesz velem holnap, ki ismeri ezt, ki látta, amit írtam, ki nézi, amit festettem, ez nem számít. Ami számít az, hogy én magam csináljak valami súlyosat, alkossak valami relevánsat, és ha egyszer kiderül, kiderül, ha nem, nem. Ha valaki őszinte szenvedélyből csinálja a saját dolgát és alkot, az egy nagyszerű dolog, de én úgy érzem, hogy ez ma már csak úgy nyerheti el azt a magasztos relevanciát, hogyha az a fiókban marad.
Ezzel vitatkoznék.
Gyerünk!
Én például azért alkotok, mert van bennem egy misszió, egy vágy, hogy gyógyítsak, és úgy érzem, hogy a művészetemen keresztül tudom megtenni ezt. És úgy tudom tenni ezt, hogyha nincsen a fiókba berakva, nem is fér be amúgy akkor a képeim. De nekem annál nagyobb öröm nincsen, amikor valakitől kapok egy üzenetet, hogy köszönöm szépen, erre volt szükségem, és rengeteget segítettem neki az életében, a tovább lépésben. És ezek a szavak engem mindig nagyon-nagyon meghatnak, mert tudom, hogy volt értelme annak, hogy kikerült a falra, és tudtam valakinek segíteni az életében. Mondjuk alapvetően nekem a művészetterápiára épül a művészetem, és magamon is kísérletezek, és ezt adom ugye tovább, ezt a tapasztalataimat a festészetemen keresztül. Szóval van erre is lehetőség szerintem, hogy nem feltétlenül maradjon ugye a fiókban. És hát ami még ilyen számomra meglepő hozománya ennek az, hogy világéletemben tényleg azt hittem, hogy senki nem akarja majd megvenni a képeimet, tehát hogy miért? Ezt nem azért csináltam. És amivel megleptek engem a közönségem, hogy vásárolják a képeket, tehát hogy magukkal akarják vinni, és ez meg pedig, ezért pedig nagyon-nagyon hálás vagyok tényleg. Tehát. Szóval, hogy van erre is példa.
Abszolút, persze, de hogy én úgy látom, hogy benned van egy erős segítő szándék, amit abba öntesz, vagy a művészetedet öntöd abba, hogy te másokat segíts. Hogy ez másoknak egy esztétikai élmény legyen, egy lelki fejlődés segítsen, és a többi. Ami szerintem egy nagyszerű dolog, és gratulálok hozzá, és ez nagyon értékes. Amit én ma hiányolok, az pont ez a cél nélküli mánia, mint Beethoven 5. szimfóniája, aminek nincs célja, nincs nincs mögötte gondolatiság, nincs mögötte megfontoltság, hanem bum.
Ezzel egyetértek.
Úgyhogy ez az, ami és én egyébként azt gondolom, hogy ez ma a mai korban már úgy ritka, vagy félve azt mondom, hogy már nem is létezik, az azért van, mert hogy a világunkban már megváltozott. Ha mutatsz nekem egy olyan költőt, aki ma tollat ragad, és még soha senkinek nem mutatta meg az írásait, akkor...
Tudok olyat.
Tudsz olyat?
Igen.
Hát akkor van egy költőnk.
Az öcsém amúgy.
Hoppá.
Ez csak csendben jegyzem meg, remélem nem hallja, mert ő tényleg nagyon titokban tartja.
Akkor tartsa titokba, és aztán ki tudja, lehet, hogy 100-200 év múlva tananyag lesz belőle. Így és van. Akkor már megérte ennyire?
Igen. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Esetleg van valami jó tanácsod a hallgatóknak?
Az ember addig él, ameddig kíváncsi.
Megint köszönöm szépen a
bőrszavakat.
És arra kérlek titeket, hallgatókat, hogy ha még nem tettétek, iratkozzatok fel Leventének a csatornájára, illetve nálunk is mi is várjuk a követőnket, és nagyon köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
Sziasztok!